Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten tiszteletünkön. Most a 121. Zsoltárunkat keressük meg, és a Zsoltár első versét énekeljük együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 226. dicséretünket. Ez már minden bizonnyal sokkal ismerősebb lesz, mint a 121. Zsoltár. 226. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 4 verszakával. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, nyíljunk meg a szívünk Isten igéje előtt, amely most a Királyok második könyve 5. fejezetéből hangzik hozzánk. Tehát Királyok második könyve 5. fejezetéből az első 15 verset olvasom. Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul eltettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszagadta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldesz én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszakadta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsiával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott. Elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni. Elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet élnek-e Damaszkusz folyói, Abánál és Parpar, Izrael minden vízénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kis gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Urunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban Isten szavára. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, azért, hogy most is itt lehetünk a házadban. Hálát adunk neked azért, hogy vigyáztál ránk az elmúlt napokban is. Köszönünk neked minden ajándékodat, minden áldásodat, a mindennapi kenyeret. köszönjük neked az otthonunkat, a családunkat. Hálás szívvel köszönjük neked a lelki családot is. Köszönjük, hogy így lehetünk most itt együtt. Köszönjük, hogy te, mint atyánk, tanítani akarsz bennünket. Te, mint atyánk, úgy vártál itt és fogadsz magadhoz. Köszönjük, hogy szereteted által a mi életünk is gyógyulhat. És most azért imádkozunk, hogy ha tudjuk így fogadni valóban igédet. Kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, megérthessük, hogy mit akarsz most ezáltal, az ige által nekünk személy szerint elmondani. És kérünk, hogy szent lelked által nyisd meg a szívünket. Hadd tudjunk ráhangolódni úgy igazán a te hullámhosszodra, és hadd tudjunk az istentisztelet végén úgy elmenni, hogy nem csak meghallottuk szavadat, nem csak felfogtuk az értelmünkkel, hanem a szívünkbe zártuk, azonosulni tudtunk azzal, és a szívünkben, az életünkben elvégezheti a szükséges változtatásokat, gyógyításokat, szabadításokat. Kérünk, könyörülj meg így mindnyájunkon, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most a 151. énekünket énekeljük együtt, készülve Isten beszédének a meghallgatására. Előbb hallott ige szakaszból olvasom Isten igéjét, Királyok második könyve 5. fejezetéből, a 15. versből. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Ma a leprások világnapja van. Tudom, hogy ezzel, hogy valaminek a világnapja van, talán nem kevesen már úgy vagyunk, hogy annyi mindennek van már napja, és talán már így el is engedjük a fülünk mellett, és különösebben nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. De azt gondolom, hogy ezért ezen a napon mégiscsak érdemes nekünk egy kicsit megállnunk, és mégiscsak érdemes egy kicsit azokra is gondolnunk, de leginkább azokért imádkoznunk, akik ebben a betegségben szenvednek, és talán egy kicsit belegondolni abba is, hogy mi az, amit esetleg én, mi tudunk tenni ezekért a betegekért. Református egyházunknak működik lepra missziója. Ettől a lepra missziótól érkezett is a világnap alkalmából egy levél, hadd olvassak föl ebből egy részletet. 1954 óta minden január utolsó vasárnapja a leprások világnapja. Ekkor különös figyelmet kapnak a leprabetegek és a velük foglalkozó szervezetek. A lepra nem csak testi betegség, hanem azokban a társadalmakban, ahol ma is előfordul, vele jár az ősi félelem miatti megbélyegzés, kirekesztés, a családi és társadalmi életből való kizárás. 50 éve a lepra már gyógyítható. Mégsem jut el ez a jó hír mindazokhoz, akiket érint, mivel ők a társadalom legnyomorultabbjai. A idézőjelben negyedik világ, ahogy Kalkuttai Teréz anya nevezte őket. Szegénységük, tudatlanságuk, elesettségük a mi számunkra egyszerűen elképzelhetetlen. Az utca és a nyomor negyedek lakói ők, kiket csak aprólékos munkával tud a lepra misszió elérni. Az elmúlt évtizedekben milliókhoz juttatta már el a nemzetközi lepra misszió a gyógyítást, majd rendezte a betegek életét oktatással, szakmára tanítással, munkahely létesítésével, otthonokkal. Csak így lehet a mély nyomorból kiemelni a korábbi betegeket ázsiai, afrikai országokban. Bár hatalmas kutatások folynak, sajnos még ma sincs védőoltás a lepra ellen. Évről évre ugyanannyian betegszenek meg. Átlagosan minden második percben kiderül valakiről a földön, hogy leprás, és közülük minden ötödik gyermek. Beláthatóan sokáig van még sajnos szükség a lepromisszió tevékenységére. A betegség fő oka, a szegénység, alultápláltság ellen is nagy erőkkel küzd a nemzetközi lepromisszió. A felvilágosító kampányokkal pedig mind többeket igyekszik meggyőzni arról, hogy évezredes félelmeik alaptalanok, s a leprabetegeket nem kirekeszteni, hanem szeretni, segíteni, gyógyítani és emberi életre felemelni kell. A 2012-es évben az eddigieknél is jelentősebb gyógyító, rehabilitáló projekteket vállaltunk Indiában, Kínában, Nepálban. Az év során ezekhez kérjük szeretettel támogatóink szíves segítségét, melyet előre is köszönünk. Eddig az idézet a lepromisszió vezetőjétől érkezett levélből, és akkor most így, hogy mindezeket is hallottuk, figyeljünk oda, és valóban nyíljon meg Isten szent lelke által kegyelméből a szívünk az ige üzenete előtt. A felolvasott ige szakaszban is egy beteg emberről hallottunk. De nem így indult az ő életútja, nem a betegséggel indult. Kis volt ő, azt olvastuk, hogy egy hadsereg parancsnok. Egy hadsereg parancsnok, méghozzá arám, nemzetiségű, származású. Azt tudjuk a kortörténetből, hogy akkor abban az időszakban háborúban állt arám országa és Izrael egymással, és bizony legtöbbször az arámok voltak azok, akik legyőzték az izraelieket. Nyilván ezeknek a győztes csatáknak az élén ott volt ez a Naamán nevű hadsereg parancsok, nyilván nagyon sok mindent köszönhettek nekik az arámok. Nem csak leigázták és kifosztották az országot, hanem embereket is raboltak. És rabszíra fűzve vitték el őket rabszolgának. Az a kisleány is, akiről még itt hallottunk a történetből, így kerülhetett éppen Naamán házába rabszolgának. Valószínűleg a feleségének lett az öltöztetője. Azt is olvastuk Naamánról, hogy nagyra becsült ember volt. Bizonyára jól végezte a feladatát, helytállt ott abban a pozícióban, ahová őt az ura a király tette. Tekintélyes is volt. Ez is itt van az igében, a nép előtt is. Valószínűleg méltányos, igazságos ember lehetett. Lehetne azt mondani, hogy milyen szép karrier. És aki az ország első hadsereg parancsnoka, az nyilván nem szűkölködött anyagiakban sem. Megbecsülése van a király előtt, megbecsült a nép előtt, és tele van pénzzel. Vannak szoldái, rabszoldái, akik mindent megtesznek a kényelméért. Van szép felesége, minden gyönyörű. Csak aztán egy nap valamit felfedez a saját testén, és tulajdonképpen ez mindent elront. Kiderül, hogy beteg, bélpokolos. És itt nem arról van szó, hogy influenzás lett, náthás lett, vagy valami könnyű átmeneti kis kórocska támadta meg őt, hanem ez szörnyű, gyógyíthatatlan, és éppen ezért reménytelen betegség lett a sorsa. Olyan, ami mindent lenulláz, amit eddig elért. Hiszen mit ér a pénz, ha egyszer beteg? Mit ér a pénz, ha egyszer a betegsége következtében kitaszítottá válik? Hogyha oda a karrierje, a munkája, a hivatása, hogyha az emberek már nemhogy megbecsülnék, inkább menekülnek tőle, undorodnak tőle. Ennek az embernek a gyógyulásáról hallottunk itt, a felolvasott ige szakaszban. És milyen csodálatos az, hogy egyáltalán olvashatunk a gyógyulásáról, mert bekövetkezhetett mégis ebből a betegségből is a gyógyulás. Nagyon gazdag, mondani valójú történet ez. Én ebből most csak néhányat szeretnék kiemelni. Az első, amiről egy picit részletesebben is szeretnék beszélni, és nem véletlenül pont ezen a mai napon, az az, hogy megfigyelhetjük, hogy milyen sokan közre működnek ennek az embernek, Naamánnak a gyógyulásában. Naamán minden bizonnyal eddig a pontig nem hallott Isten emberéről, Elizeus prófétáról. Nem tudott arról, hogy van olyan Isten, akinek hatalma van minden betegség fölött. Ahhoz, hogy egyáltalán tudjon erről, segítségre volt szüksége. És ezt látjuk igazából itt a történetben, és úgy is mondhatnánk ezt, hogy a hit és a szolgáló szeretet különböző lánc szemein át kerülő kapcsolatba az élő Istennel, és gyógyul meg a betegségéből. Nézzük csak meg, hogy hány láncszem figyelhető meg itt a történetében. Hát az első láncem rögtön ez a kis zsidó lány, aki fogolyként van ott az ő házában, akit elraboltak a többi sorstársával együtt. És milyen döbbenetes az, de ugyanakkor milyen gyönyörűséges az, hogy ez a kislány, aki fogolyként van ott, együtt érez ezzel a szenvedő emberrel, az ő gazdájával. Nem arra gondol, hogy de hát engem elraboltak, de hát én itt rabszolga vagyok. És mit érdekel engem, hogy a gazdámmal mi lesz? Mit bánom én, hogy mi történik vele? Nem azt mondja, nem azt gondolja, hogy halljon csak meg, hanem együttérzésében segítséget is kínál. Elmondja azt, amit tud. Elmondja azt, amit nyilván otthon ő is hallott, valószínűleg a szüleitől. Aztán a második láncem Naamán felesége, aki hisz ennek a kislánynak, aki nem kineveti, és nem legyint rá, hiszen csak egy rabszolgalány. Mit foglalkozom én azzal, hogy itt mesél valamiféle Elizeus prófétáról, aki által meggyógyulhat a férjem, hogyan gyógyulhatna meg ebből a betegségből? nem csak hogy komolyan veszi, amit a kislány mond, hanem még rábeszéli a férjét, hogy induljon el és próbálja ki ezt a gyógyulási lehetőséget. Aztán a harmadik láncem Arám királya, akitől Naamán ajánló levelet, és lehetne azt is mondani, hogy politikai segítséget kér, hogy szóljon már a másik királynak, az Izrael királyának. És az Arám király, azaz a saját uralkodója, támogatja őt ebben. Nem azt mondja, hogy milyen kellemetlen dolog, hát mi, akik a győztes hatalom vagyunk, most mi forduljunk oda Izrael királyához egy kéréssel? Nem, segítségére van a beteg Naamának. Aztán azt is meg kell itt azért közben említeni, hogy van egy láncem, amelyik nem hogy segítene, hanem amely láncem az igazából inkább kétségbe esik, és ez pedig Izrael király, akiről azt olvastuk, hogy amikor megkapta a levelet, akkor rögtön a rosszra gondolt, megijedt. És igazából így inkább csak akadályozta a többi láncemet. Viszont a negyedik láncem maga Elizeus próféta, aki üzen a királynak, hogy jöjjön csak ide Naamán, és majd az én szolgálatom által, azért, mert én is ismerhetem a mindenható élő Isten, megmutathatom az utat hozzá, és ő is megismerheti majd az örökkévaló urat. És végül az ötödik láncszem, vagy láncszemek Naamánnak a szolgái voltak, akik akkor, amikor ott vannak a Jordán folyónál, és Naamánnak meg kellene fürödni a folyóban, de ő felháborodik, hogy micsoda kérés ez, miért ez a gyógyulás útja, akkor azt mondják neki, hogy de hát ennél sokkal többet is megtennél a gyógyulásod érdekében. Hát miért nem hallgatsz a prófétára, és fürödsz meg a Jordán folyóban. Tartják benne a lelket. Erősítik, biztatják, hogy mégiscsak tegye meg, amit a próféta kér. Láthatjuk, hogy milyen sokan közreműködnek egy ember gyógyulásában. De ma is így van ez. A mi életünkben is így van. És hogyha visszagondolunk a saját életünkre is, biztos, hogy meg tudunk nevezni magunkban személyeket, akik közreműködtek abban, hogy az életünk meggyógyulhatott, hogy közel kerülhettünk az Úrhoz, hogy hallhattunk róla, a szüleinket talán. Én is újra meg újra hálás szívvel gondolok vissza a szüleimre, akiktől picikoromtól kezdve hallhattam az örömhírt az Isten szeretetéről, és akiknek az életében láthattam, hogy mit jelent az Úrba vetett hit, hogy annak milyen gyümölcsei vannak, és az hogyan munkálkodik, és hogyan ad erőt a mindennapokban. Láthattam azt, hogy mit jelent az Isten szavához igazítani az életünket. De talán tudnánk megnevezni másokat is, lehet, hogy lelkipásztorokat, lehet, hogy gyülekezeti tagokat, akiktől hallottunk az Úrról, akik segítettek abban, hogy megtapasztalhassuk mi is, ami Urunk gyógyító, életet megújító, tisztító szeretetét. Lehet, hogy sok-sok láncszem van, lehet, hogy annyi, hogy fel sem tudjuk sorolni. Most ezekben a percekben szabad hálát adni, értük az Istennek. És ugyanakkor meg lehet köszönni azt a kiváltságot is, hogy mi is válhatunk láncszemmé mások élete meggyógyulásában, mások számára, hogy az Úr Jézus Krisztust megismerhessék. és ezáltal az isteni szeretet bearanyozhassa a szívüket meg az életüket. A második, amit szeretnék ebből a történetből kiemelni, az Naámán útja a gyógyulásához. És itt különösképpen is erre a szóra teszem a hangsúlyt, hogy az ő útja a gyógyulásában. Mert eddig másokról volt szó. Hogy milyen sokan összefogtak tulajdonképpen annak érdekében, hogy Naámán meggyógyulhasson. Hallottuk, hogy a rabszolgájától kezdve a felesége, a király, gyakorlatilag minden társadalmi osztály megtalálható. Még az ellenség is, az Isten embere, a zsidó származású próféta is segít neki. Azt azonban világosan kell látnunk, és lehet, hogy ez nem mindig jó hír, hogy a csupán közreműködő, segítő jó szándéka nem elég a gyógyuláshoz. Az egész világ összefoghat az érdekünkben, és foghatja a kezünket, de hogyha mi nem akarunk ezen az úton végig menni, akkor kevés az. Nem elég a gyógyuláshoz, a hitre jutáshoz. Mert ehhez mindenkinek a saját szándéka, akarata és döntése kell. Mit jelentett ez Naámán számára? Azt, hogy meg kellett fogadni a tanácsokat, melyeket kapott. Hinnie kellett a kis rabszolgalánynak is. Komolyan kellett vennie a felesége szavait. Az ellenség Istenétől kellett segítséget kérni. Nem volt ám olyan egyszerű dolog ez számára. Már csak azért sem, mert, amint hallottuk, nők is szerepelnek itt. Nők is voltak láncszemek az ő gyógyulása történetében. És mindez egy olyan korban, amikor a nők szava nem sokat ért. Aztán az ellenséges királytól kellett segítséget kérni. Mind-mind megalázkodásra kényszerítő lépcsőfok Naámán számára. Be kell ismerni, hogy ő segítségre szorul. Ő az erős, a hadseregtábornok, a büszke, a gazdag, bajnok segítségre szorul. A felismerésig, a gyógyulásig vezető út az nagyon is küzdelmes, megalázó, fáradtságos. Fáradtságos abban az értelemben is, hogy útra kellett kelnie, akkor, amikor még nem voltak autóbusz meg repülőjáratok. Történetből hallottuk, hogy lovon kellett megtenni az utat, és ez még egész jó volt akkor abban az időben, hogy lovon tehette meg. Engedelmeskednie kellett Elizeus prófétának. Komolyan venni, amit mondott ahhoz, hogy meggyógyuljon. És milyen gyötrelmes kételkedéssel teli úton neki, a hatalmas úrnak csak úgy üzennek. Gondoljunk vissza a felolvasottakra. Neki az erősnek, a menőnek csak úgy egy követtel üzenetet küldenek. Aztán, amikor elmegy Izrael királyához, ott azt kell tapasztalnia, hogy az megijed igazából, megszaggatja a ruháját. Aztán egy kis mezitlábas profétácska, ahelyett, hogy a kezét, lábát törné, hogy felruhanjon a királyi palotába hozzá a hadsereg parancsnokhoz, és ott hajlongjon előtte, ahelyett csak úgy odaüzen, hogyha meg akarsz gyógyulni, akkor megtalálsz engem a házamban, otthon. Gyere ide! Hát ez nem igazán olyasmi, amit ő ott abban a pozícióban, amelyben volt, úgy elképzelt magának. És amikor mégiscsak elmegy Elizeus prófétához, akkor ott is azt kell tapasztalnia, hogy nem jön ki ám Elizeus próféta, hanem ő is csak kiküld valakit. Vajon miért teszi Elizeus ezt, hogy csak kiküld valakit, és nem ő megy ki Naámához? Talán háttérben akar maradni Elizeus próféta. Azért, hogy egyértelműen világos legyen Naaman számára, hogy a gyógyulást a mindenható, örökkévaló Istentől kapja. Ő, Elizeus próféta is ebben eszköze az Istennek. De az is lehet, hogy azért is bánik így Elizeus próféta Naamánnal, hogy segítse őt a gyógyulásban, hogy tudjon tényleg megalázkodni. Nem is Elizeus próféta előtt, mert nem előtte kellett valójában, hanem az Isten előtt tudja megalázni magát, hogy tudjon leszállni a magas lóról, nem csak arról a lóról, amellyel megérkezett oda Elizeus házához. Naámánban pedig föltámad a harag, a düh. Hát ő nem így képzelte. Hát micsoda fogadtatás ez? Aztán micsoda üzenet ez, hogy menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordán folyóban. Hát megfürödhetett volna az otthoni folyókban is. Most ezért miért kellett neki ilyen nagyon-nagyon hosszú utat megtennie, és ennyi fáradtságot elviselnie? Hát ezért utazott, ezért az együgyű üzenetért? Heteken át? Úgy tűnik, hogy Naamán ezt már nem tudja elviselni. Úgy dönt, hogy megfordul és hazamegy. Elég volt ebből most már. És a szolgák kezdik kérlelni. És igazából itt kell világosan látnunk azt, hogy milyen fontos szerepe van Naamán engedelmességének. Annak, hogy végül is az unszolásnak enged, és bemegy a Jordán folyóba, és megfürdik úgy, ahogyan az Elizeus próféta, nyilván az Isten útmutatása alapján neki azt üzente. Világosan kell látnunk azt, hogy nem a Jordán vize gyógyította meg Naámánt, hanem az Úr gyógyította meg, de ehhez szükséges volt Naámán engedelmessége. Ehhez kellett az, hogy elfogadja a tanácsokat, kellett az, hogy higgyen végső soron, vagy elsősorban Istennek és Istenben, és ahogy elkezdett hinni és engedelmeskedett, akkor következett be a gyógyulás. És a gyógyulás megerősítette az ébredező hitét. És ezután jutott el a boldog hitvallásig, amelyet kétszer is hallottunk, szándékosan olvastam fel másodszorra is, hogy most már tudom, hogy nincsen más Isten. Csak Izrael Istene, vagyis csak az élő Isten, aki tudjuk mi jól, hiszen a Szentírás arról beszél, hogy nem csak Izrael Istene, hanem az egész világ Istene, aki a mi Istenünk is akar lenni azért, hogy megtartson, meggyógyítson bennünket. Nagyon fontos azonban látnunk azt, hogy végig kell járni a gyógyulás útját, úgy, ahogyan azon az Isten bennünket akar vezetni. Mert erre nézve nem sablonokkal dolgozik az Isten. Mindegyikünkkel személyre szabott terve van neki, hiszen nagyon jól ismer bennünket. De azt az utat, amelyet nekünk készített el, amely által gyógyulhatunk, üdvösségre juthatunk, azt el kell tudnunk fogadni ahhoz, hogy aztán valóban üdvösségünk, békességünk, tiszta örömünk lehessen. Hogy megtörténhessen az a mi életünkben is, amit itt Naamán életében is láthatunk, és ez a harmadik üzenete most a sok üzenet közül, amelyről beszélni lehetne ennek az ige szakasznak, hogy Naamán meggyógyult, igen, a bélfokrosságából is meggyógyult, de ugyanakkor alázatos ember lett, ami azt jelenti, hogy nem csak fizikailag a testében gyógyult meg, hanem lelkileg is meggyógyult. Hogy most már látja a lelki szemeivel az élő Istent, és tudja, hogy hol van az ő helye az Isten által teremtett világban. Hogy ezt honnan tudjuk? Onnan, ahogyan a gyógyulása után visszatér Elizeus prófétához. Nem csak egy szolgáját küldi el onnan a Jordán folyótól, hogy eredj, menj és jelensd a prófétának, hogy nagy nehezen ugyan, de végül mégiscsak bementem a Jordán folyóba, és igaza lett, mert meggyógyultam, miután 7-szer megszülöttem. Nem, ő maga megy vissza. Megkeresi újra Elizeus prófétát, az ő hajlékát, és azt olvastuk, hogy bemegy a hadsereg parancsnok, az erős, gazdag úr. Bemegy a próféta szerény kis kunyhójába, nem tudjuk igazából, de biztos, hogy szerény hajlék volt. Bemegy, és megköszöni, hogy Elizeus próféta eszköz volt ennek az Istennek a kezében az ő gyógyulásához. És akkor mondja ezt a csodálatos hitvallást, hogy most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. És ebben benne van az is, hogy a mi isteneink otthon, a mi országunkban, Arám országában, azok az istenek, amelyeket mi imádtunk, nem istenek. Most már tudom. És én azokat nem is akarom már imádni és szolgálni. Egyedül az élő Isten szeretném imádni. Így lesz Naamánból teljesen gyógyult ember. Testében, lelkében gyógyult ember. És ez a mi esélyünk is, az Isten kegyelméből. Nem azért olvassuk itt ezeket a történeteket a Szentírásból, hétről hétre, hogy egyszerűen csak úgy örüljünk neki, hogy milyen szép történeteket írtak le annak idején, hanem azért, hogy láthassuk, hogy hogyan lehet a mi életünket is odavinni Istenhez, hogy bennünket is megtisztítson, meggyógyítson, hogy a mi életünket is a helyére tegye, hogy elfogadjuk Isten segítségét ezen az úton. És ezután mi magunk is nagyon-nagyon hasznos láncszem tudunk lenni a mások gyógyulásában. Isten így, és ekkor tud aztán már igazán használni és megáldani bennünket, hogy mások élete is gyógyulást nyerhessen. Ha Isten úgy gondolja, akkor fizikailag is, de lelki értelemben mindenképpen, hogy ne a kárhozatban maradjanak emberek, hanem az Isten világosságába, jelenlétébe kerülhessen az életük, örök életük lehessen, minél többeknek. Engedjük, hogy a hallott igét Isten tovább forgathassa szent lelke által a szívünkben, hogy gyógyulhassunk mi magunk is, és hogy valóban egy hasznos, áldott láncszemként a kezében a környezetünk tagjai is gyógyulhassanak. Ámen. Kérjük ezt most imádságos szívvel, énekszóval is. Énekeljük a 300. dicséretünknek a 4. verszakát. 300. énekünk 4. verszakát énekeljük. Rövid ideig most csendben leszünk, és ebben a csendben ki kérje az Urat, hogy folytassa az ő mondandóját, hogy ott belül szóljon hozzá, és mi is imádságban válaszoljunk szavára. Hadd lehessen ez is a gyógyulás ideje. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy te mindent megtettél a mi gyógyulásunk, a mi élet megújulásunk érdekében. Köszönjük, hogy ezért énekelhettünk itt gyógyító folyóról, hogy ez nem csupán cseppeket jelent, hogy cseppekben érkezne a te gyógyító szereteted, erőd, hanem egyenesen folyóként árad, és oda lehet állni, vagy leginkább, most megértve az ige üzenetét ebben is, oda lehet borulni, téltre borulni e gyógyító folyóba, folyóhoz, és akkor mi is megtapasztalhatjuk azt, amit annak idején ott Naamán, de amit nagyon-nagyon sokan megtapasztalhattak kegyelmedből, azóta is már az évezredek során. Köszönjük a gyógyító folyót, a vízmerítni drága helyet. Köszönjük, hogy egyáltalán van ilyen, és köszönjük, hogy elérhetővé tetted ezt számunkra Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy nekünk is kínálod, hogy minket is hívsz, és bennünket is bátorítasz. Köszönjük, hogy tanítasz is közben, figyelmeztetsz is közben, hiszen látjuk, tapasztaljuk, hogy mennyi minden meg tud akadályozni bennünket abban, hogy oda menjünk ehhez a drága helyhez. Hozzád forduljunk olyan igazán és őszintén, hogy mennyi minden vissza tud tartani bennünket. Hadd valljuk meg, Urunk, hogy leginkább talán a büszkeségünk az, ami visszatart. Leginkább az, hogy még mindig a saját erőnkben, lehetőségeinkben bízunk, és még mindig csak azokkal számolunk. És lehet, hogy már sok minden tönkrement körülöttünk, vagy talán bennünk is, vagy együtt, hiszen ezek valahogy általában így történnek. De még mindig olyan konokok és makacsok vagyunk, könyörülj meg rajtunk, hogy le tudjunk szállni mi is a magas lóról, hogy merjünk, és tudjunk a magunk Jordán folyójába belemenni, leszállni oda, és megmerítkezni benne. Urunk, köszönjük neked, hogy most is hangozhatott az evangélium, és arra kérünk, segíts, hogy az általad felkínált gyógyulás lehetőségét tényleg ragadjuk is meg. És köszönjük most imádságban is azokat, akik eddig is már így álltak ott mellettünk. És imádkozunk ugyanakkor azért is, hogy hadd tudjunk mi is ilyen segítő láncszemmé válni. Sokak számára kérünk, hogy így munkálkodj Szent Lelked által bennünk. Segíts nekünk külön-külön a személyes életünkben is, de a gyülekezetünket, mint közösséget is kérünk, hogy kegyelmedből áld meg így, hogy valóban szeretetedet sugárzó közösség lehessünk. A te szeretetedet árasztó közösség, a te szeretetedet, amelyben sokak gyógyulásra találhatnak. Imádkozunk így egész gyülekezetünkért, de imádkozunk egyházunkért is, hogy hadd lehessen az egyház a maga közösségeiben is, de a maga egészében is valóban a gyógyulás helye, hogy a gyógyulás lehetőségét tudjuk kínálni és biztosítani, mutatni az utat hozzád. Könyörülj meg ebben is rajtunk. Kérünk, hogy áld meg egész népünket. Te látod, hogy mennyi-mennyi kínlódás, mennyi bizonytalanság, olykor, vagy talán már sokszor reménytelenség, tépi a szívünket, az emberek szívét, de oly sokan még mindig nem akarnak rólad tudni. Könyörülj meg, kérünk, rajtuk is, akik még mindig konokul hajtogatják a maguk igazságait, meglátásait, és nem akarnak tudni a tiedről, hogy hadd fogadhassák el végre. Így imádkozunk egész népünkért is, népünk megújulásáért is. Az Úr Jézus Krisztusért, az ő érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Most mindenek előtt az adakozás lehetőségét hirdetem, emlékeztetek erre minden kedves testvért. Az adakozás a hála áldozatunk része, és most különösképpen is gondoljunk a leprában szenvedő betegekre, leálljuk is. A megszokott perselyünk mellett található hátul egy másik perselj, amelynek az a felirata, hogy diakónia. abba a perselybe lehet beletenni most ezen a vasárnapon is, de jövő vasárnap is még azokat az adományainkat, amelyeket nekik az ő gyógyulásokra szánunk. Így mi is egy láncszemmé válhatunk Isten kegyelméből az ő gyógyulásukban. Sok szeretettel hívok mindenkit gyülekezeti alkalmainkra is a ránk következő napokban, és szerdán 9 órától nyugdíjas körünk tagjai találkozhatnak, de szeretettel hívunk mindenkit, aki még eddig nem jött, nem fordult meg ilyen alkalmon, de nyugdíjas, lehet csatlakozni, ez nem egy zárt kör, úgyhogy bátorítunk, hívunk mindenkit. Szerdán 10 órától babamama kör is lesz, és szerda délután 5 órától ifjúsági biblióra lesz. Erre különösképpen szeretném felhívni nyilván elsősorban a fiataloknak a figyelmét, hiszen őket érinti, mert egy időpontváltozás történt, eddig csütörtökön délután, illetve este volt az ifjúsági biblióra, de most a héttől kezdődően, mert szerda délután 5 órakor lesz. És ez így lesz ezután, tehát nem csak most, hanem ezután. Szerdánként 5 órától lesz az ifjúsági biblióra. Csütörtökön 5:30 órai kezdettel bibliaórát tartunk. A csütörtök esti bibliakor most ezen a héten kivételesen elmarad. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától Isten is éltet bennünket, akkor itt találkozhatunk istentiszteleten. Lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekórákat tartunk két csoportban, a babaszobában pedig pici babákkal lehet a szülőknek televízión követni az istentiszteletet. Vasárnap este volt itt egy koncert templomunkban, ezt hálaadással említem, hogy nagyon szép hangverseny volt, Fülep Márk játszott fugolán, Varosdi Dávid vibrafonon, és közreműködött a Leopold Mozart Zeneiskola fúvós együttese. Hála Istennek ezért az alkalomért is. Pénteken volt a VISZ, ez egy rövidítés, Vasárnap Iskolai Szövetség, gyermekmunkás képző tanfolyamának 3. alkalma itt a gyülekezetünkben, a gyülekezeti házunkban. Köszönjük azok fáradozását, akik hozzájárultak a résztvevők megvendégedéséhez. Még mindig várom a jelentkezéseket felnőtt konfirmációi előkészítőre. Ha valakinek esetleg mielőtt jelentkezne kérdése lenne, vagy bizonytalan ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán jöjjön, ne jöjjön, akkor is bátran keressen meg, és akkor beszélgetünk erről. Ugyancsak várjuk a jelentkezőket és az érdeklődőket a keresztkérdések kurzusra. Hátul ott egy nejlon tasakban vannak jelentkezési lapok, illetve a jelentkezési lap előtt ott egy rövid tájékoztató is magáról a kurzusról, vigyünk el belőle, és kérem, hogy ennek a hírét adjuk tovább, és hívogassunk másokat, hogy legyünk így is, mert lehetünk így is láncszemek. Abban, hogy mások Jézus Krisztushoz találva üdvösségre juthassanak. Isten iránti hálával hirdetem azt is, hogy a házasság hetihez kapcsolódóan gyülekezetünkben 2 program megrendezésére is sor kerül. Az első az február 15-én lesz, 6:30 órai kezdettel, tehát 18:30-kor kezdődik. Kapcsolatunk áldott mérföldkövei címmel párkapcsolat építő alkalom lesz. Tehát ez most egy kicsit különlegesebb műfajú, ilyet még itt a gyülekezetben nem próbáltunk, de reméljük, hogy Isten áldása lesz ezen az alkalmon. Másnap, tehát 16-án csütörtök este pedig egy előadás hangzik el, ennek az előadásnak a címe Változások a családban. Tehát ez egy előadás. Az előadás után nyilván lesz lehetőség kérdések feltevésére és hozzászólásokhoz is, de ennek a műfaja elsősorban előadás. Mindkét este előadója Dányi Zoltán, aki egyházunk házasság és családsegítő szolgálatának misszióvezető lelkipásztora. Tettünk ki plakátokat is hátul, belül is a hirdető táblára kívül is, ott is el lehet olvasni, illetve készültek szórólapok. Kérem, hogy vegyünk magunkhoz, istentisztelet végén majd ebben segítünk ott hátul, és kérem, hogy vigyük és terjesztjük a szórólapokat, tehát hívjunk másokat is. Különösképpen is a csütörtök esti előadásra, azt gondolom, hogy ez egy olyan előadás lesz, amelyre akár nem keresztény embereket is hívogathatunk, úgyhogy tegyük meg, hogy minél többen. Ebben is igazodhassunk, mármint hogy a házasságunk megélésében, a családi életünkben is az Isten életet adó szavához, útmutatásához. Húsvéti hírlevelünkbe várjuk a testvérek bizonyságtételeit, gyülekezeti eseményekről beszámolókat továbbra is. És most pedig istentiszteletünk végén a 464. dicséretünket énekeljük mind a 6 verszakával, a 6-at majd fennállva. 464. dicséretünket keressük meg tehát. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátása.